17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Még lehet jelentkezni az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem vallásturisztikai szakember szakirányú képzésére. Az e-rollerek használati szabályaira figyelmeztet a Miskolci rendőrkapitányság. Augusztusban Heves vármegyében a NAV-nál változik az ügyfélfogadási rend. Megnyílt Balla Attila festőművész kiállítása Kazincbarcikán. Ezek műsorunk témái címszavakban, most következzenek a részletek. Még lehet jelentkezni az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem vallásturisztikai szakember szakirányú képzésére. A diplomára épülő 2 fél éves képzés főleg a zarándokhelyek munkatársainak adhat továbbtanulási lehetőséget, komplex módon bemutatva a turisztikai és a gazdasági összefüggéseket. A képzésről dr. Novák István delegált rektorhelyettest hallják.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az elmúlt esztendőben útjára indította a vallásturisztika szakember szakirányú továbbképzés szakot, amely tulajdonképpen egy 2 fél éves képzés, és azt a célt tűzi ki maga elé, hogy az ország területén található, vagy akár a határon túli településeken található egyházi épületeket, műemlékeket, zarándokhelyeket olyan szakemberek tudják bemutatni, irányítani, vezetni az ott folyó munkát, programokat szervezni, akik egy olyan sajátos képességgel, képzettséggel rendelkeznek, amelyet reményünk szerint a 2 fél éves képzés során egyetemünkön elnyerhetnek. Mondhatnánk azt, hogy a vallásturisztikai szakember egy olyan szakember, aki egyrészt otthonosan mozog a teológia világában, legalábbis annak a műemléknek, annak a látnivalónak, zarándokhelynek az alapjait is ismeri, nem csupán el tudja mondani a történetét, hanem tudja azt, hogy az adott valláshoz hogyan illeszkedik, hiszen célunk az, hogy nem csak a római katolikus, hanem görög katolikus, református, evangélikus és egyéb kegyhelyeket, látnivalókat, műemlékeket, zarándokhelyeket is be tudják mutatni azok, akik erre a képzésre jelentkeznek. Egy év megmutatta, hogy valóban sokfelől érkező hallgatóink, akik diplomát kaptak ez év július elején, tulajdonképpen a vallási ismeretek mellett olyan gazdasági ismereteket és olyan tapasztalatot is, gyakorlati tapasztalatot is elnyerhettek a képzéshez hozzátartozó zarándokhelyek és turisztikai látványosságok meglátogatása közben, amelynek a segítségével ők maguk is elmondták, hogy nyilván mindig van mit javítani egy adott képzésen, de hogy ez a képzés reményeink szerint és az ő elmondásuk szerint is elérte azt a célt, hogy másként tudnak tekinteni arra a látnivalóra, arra a zarándokhelyre, ahol akár már évek óta dolgoznak. A képzésre való jelentkezés az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem honlapján megtalálható információk alapján történik, még lehet jelentkezni. A képzésre már az a létszám ismerteim szerint összegyűlt, amivel a képzés elindulhat, és továbbra is bátorítunk még olyan jelentkezőket, akik szívesen vennének részt ebben a képzésben, hogy legyenek nyitottak, és ha megfelelő diplomákkal rendelkeznek, nagyon sokféle diplomával lehet erre a képzésre jelentkezni, akkor használják ki ezt a lehetőséget.
A Miskolci rendőrkapitányságnál idén már több mint 1 tucat szabálysértést regisztráltak elektromos rollerekkel kapcsolatban. Az e-rollerek terjedésével megszaporodtak az ilyen típusú járművel történő szabálytalanságok és balesetek is. A hatóság arra kéri az elektromos rollerrel közlekedőket, hogy mindig legyenek körültekintőek, viseljenek védősisakot, amivel jelentősen csökkenthető a sérülések súlyossága. A részletekről Molnár Emilt, a Miskolci rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetőjét hallják.
A rollerrel, mondhatjuk járművel történt balesetek száma nem most az idei évben, hanem a korábbi években is egyre inkább jelentős. Ez azt jelenti, hogy ilyen esemény körülbelül fél tucat történt, amikor biztos, hogy tudjuk, hogy a járművezető közlekedett a rollerrel. Több olyan eseményt is regisztráltunk már, amikor hát nem tudjuk, hogy tolta, vagy milyen módon közlekedett vele a járművezető, ez utólag már nem derült ki, de több esetben már akkor úgy megtörtént a baleset, hogy felszállás közben elesett, és megsérült a felhasználó. Úgyhogy ez a roller, mondjuk most rollernek, nem feltétlen szakmai névvel, illetve ezt az eszközt, azt mondom, hogy egy nagyon praktikus közlekedési eszköz, de nem feltétlen biztonságos. Nagyon fegyelmezettnek kellene lenni, aki ezt használja, viszont ez azért sok esetben nincs meg, és több baleset is történik. A rolleresek jelentős része úgy tűnik, hogy gyalogosnak hiszi magát, egy motorizált gyalogosnak, aki jóval gyorsabban halad, mint a többi, de ő gyalogos. Azért ez nem így van. A rollert azt járműnek tekintjük, mégpedig gépi meghajtású jármű, hogyha nem a lábbal löki a előrehaladás érdekében, és nem is a lábbal hajtott sporteszközök vagy közlekedési eszközökkel van gondunk, hanem a gépi meghajtás. Ugye könnyű kis jármű, viszonylag nagy sebességet képes elérni elég rövid időn belül. Pici kerekei vannak, tehát már kisebb úthibákat is elég nehéz vele lekezelni, és ebből adódóan vannak balesetek, tehát a járdáról az úttestre hajtás során ugye nem tud olyan jól lemenni, az útpatkát nem tudja lekezelni, de hát ez mind annak a felelőssége, aki ezzel közlekedik, nem viselnek sisakot, védősisakot a járművezetők, ittasan közlekednek vele, és itt, és ezt kihangsúlyozni nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy amikor a elektromos rollerrel közlekedik, nem a lábbal hajtja, hanem szépen feláll rá, és húzza a gázkart, és halad 15-25 km per órás sebességgel, vagy akár ettől még gyorsabban is, akkor az ő esetében sem megengedett az, hogy a vezetés megkezdése előtt szeszes italt fogyasszon. Tehát itt is zéró tolerancia van. Mert ha valaki ittas állapotban vezeti ezt a járművet, akkor elköveti az ittas vezetés bűncselekményét. Ha nem ittas, de van egy pici alkohol a szervezetében, akkor pedig közigazgatási bírsággal sújtják ezt a cselekményt, ami akár 156 ezer forint is lehet. Én úgy gondolom, hogy célszerű ezeket a büntetéseket elkerülni, és ami még érdekes, hogyha valaki rendelkezik vezetői engedéllyel, és egy elektromos rollerrel ittasan közlekedik, tehát bűncselekményt követel, akkor a vezetői engedélye visszavonásra kerül az eljárás végéig. Úgy gondolom, hogy itt is egy nagyon fontos dolog, hogy ne akarja senki elveszíteni feleslegesen a vezetői engedélyét, ne vezesse senki ittasan, és ha már józan sisakot visel, akkor pedig arról legyen tekintettel, hogy neki nem csak a gyalogosokra vonatkozó szabályokat, mert ugye a gyalogosokra is vonatkoznak szabályok, amiket be kell nekik tartani, hanem és a járművezetőkre is vonatkoznak szabályok, amiket be kell tartani. Tehát a tilos jelzésnél meg kell állni. Ugye volt olyan esetünk nekünk is itt Miskolcon, hogy roller és a tilos jelzést figyelmen kívül hagyva behaladt a kereszedésbe, és ez csak a szerencsének köszönhető, hogy egy autóbusszal ütközve nem lett komolyabb sérülése. Kibújt a busz alól.
A NAV Heves vármegyei adó- és vámigazgatóságának augusztusi ügyfélfogadási rendjének változásáról dr. Paskujné Pivkó Mónikát, a NAV Heves vármegyei adó- és vámigazgatósága kommunikációs referensét hallják.
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy 2025. augusztus 4-e és augusztus 22-e között a következő változások lesznek a NAV ügyfélszolgálatain Heves vármegyében. A hevesi kirendeltségen Hevesen az Erzsébet tér 2 szám alatt szerdánként reggel 9 órától délután 14:30-ig tart nyitva az ügyfélszolgálat. Pénteken az ügyfélfogadás szünetel ebben az időszakban. A Füzesabonyi NAV ablakban Füzesabony Baross Gábor út 1 szám alatt kizárólag csütörtökön 8 órától délután 4 óráig lesz ügyfélfogadás, az ebédidő déltől 1 óráig tart. A Bélapátfalvai NAV ablakban, Bélapátfalván a 4. Béla út 34 szám alatt az ügyfélfogadás a megjelölt időszakban szünetel, tehát augusztus 4-e és augusztus 22-e között. A legközelebbi nyitvatartó NAV ügyfélszolgálatot megtalálhatják a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon, az ügyfélszolgálatok menüpont alatt. A NAV infóvonala elérhető a 18-19-es telefonszámon.
megnyílt Balla Attila festőművész kiállítás a Kazincbarcikán a Mezei István Művészeti Központban. Az esemény az Emberben a művész, művészben az ember kiállítás sorozat újabb megállója volt. A kiállítás nem csupán egy hagyományos tárlat megnyitó volt, hanem egy olyan művészeti élmény, amely a helyi közönség számára mély betekintést nyújtott Balla Attila sokrétű és egyedi alkotói világába. A művészt Bánki Ákos festőművész méltatta.
Balla Attila, hogy Kazincbarcikán kiállított, az egy nagyon jó dolog. Remélem minél többen meg fogják nézni, hisz Attila a korosztály egyik legkiemelkedőbb absztrakt művésze. Évtizedek óta hordozza azt a sajátos formavilágot és kézélyet, ami senki másnak nem jellemző. Úgyhogy nagy öröm volt, mikor megtudtam, hogy lesz a városban kiállítása. És az, hogy felkért, attól elkezdtem kicsit szorongani, de örömmel vállaltam, hogy pár szóval méltathatom a művészetét.
Most pedig Balla Attila festőművészt hallják.
A képeimnek van egy erős informel vonulata, ami annyit tesz, hogy az anyagokat szeretem hagyni, dolgozni. Az anyag maga, mikor megszólal, kialakul egy párbeszéd az anyag és köztem a kép felületén, akkor az gyakorlatilag a történetet elkezdi előhívni belőlem. A tudatomnak olyan rétegéből, amely így hétköznapi szinten elérhetetlen számomra. Tehát mindenféleképpen szoktam mondani, hogy egyfajta transz állapotban szoktam festeni. Ez egy fontos aspektusa a festészetemnek. A másik része pedig az a szakrális vagy metafizikai vonal, aminek az elmúlt 20-30 év buddhizmusa ágyazott meg az életemben, amit én ott a Dharma Központban Taron realizáltam, az mindenféleképpen átsüt a képeken keresztül.
Regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton napos idő várható, kevés felhővel, csapadék nem lesz. A változó irányú szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban általában 10 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben 31 és 37 fok valószínű. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. augusztus 8-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Elkezdődött a toborzás, hamarosan teljes lesz a Kazincbarcikai vízi komplexumot működtető szakembergárda. Szakmai előadások, közös túrázás és természetesen baráti beszélgetések voltak az idei Zempléni Gombafesztivál program elemei. Jótékonysági tanszergyűjtő akciót szervez augusztus 22-ig a tanévkezdés kapcsán a Gyöngyösi Felsővárosi Katolikus Karitás. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Elkezdődött a toborzás, hamarosan teljes lesz a Kazincbarcikai vízi komplexumot működtető szakembergárda. A leendő munkavállalókat egy szakértői tím hallgatja meg. A pályázatok a Városi Állásportálon, a colorcarrier.hu oldalon már elérhetőek. Bóta Editévát, a Városi Önkormányzat HR vezetőjét hallják.
Már intenzíven el is kezdődnek a kiválasztások, nagyon sok jelentkezőnk meg kiút is kapott már, és többféle módszerrel fogunk dolgozni. Lesznek egyéni interjúk, 3 fürdő szolgáltatási csoport vezető jelöltet, és azt hiszem 3 vagy 4 uszodamestert, uszodagépészt fogunk meghallgatni, illetve lesznek csoportos tájékoztatók is. Pénztárosokat és a wellness recepciósokat hívtuk meg egy ilyen csoportos bemutatóra, és az általános feladatok ismertetése után, aki úgy érzi, hogy szeretne ebbe belevágni, velük még egyénileg is elbeszélgetünk. Természetesen a város úszodába is a mi munkatársaink dolgoznak, úszodagépészeink, úszómestereink, takarítók, és ők jönnek velünk ide a vízi komplexumba is. A munkatársak előtt már ismert ez a tény, fontos, a papírokat már alá is írtuk, tehát várjuk őket szeretettel, de az épület szolgáltatási köre jóval nagyobb a felület is, szóval több emberre van szükségünk, és 36 pozíció van, amit be kell, hogy töltsünk ahhoz, hogy biztonsággal tudjuk üzemeltetni a házat.
Szakmai előadások, közös túrázás és természetesen baráti beszélgetések voltak az idei Zempléni Gomba Fesztivál program elemei. Géciné Nagy Mária, a szervező gombász egyesület elnöke elmondta, folyamatos az érdeklődés a találkozó iránt, igyekeznek a szakmaiságnak és a közösségépítésnek is teret adni programjaikkal.
Onnan látjuk, hogy népszerű, hogy lényegében van, aki már február elején bejelentkezik. Maga a program szervezése az több mint egy fél évet ölel, átfoglal magába, illetve amiket látunk, érdekes, különlegesebb előadásokat, már van, hogy egy évvel előtte a szervezés megkezdésekor felkérjük az előadókat, és az, hogy ennyi ember érdeklődik és jön az ország különböző részeiről, különböző gombász szervezetektől, azt mutatja, hogy itt már barátságok szövődtek olyan emberek között, akik szeretik a természetet és főként a gombákat benne. Itt a beszélgetéseket ugyanott tudjuk folytatni, ahogy egy évvel ezelőtt abba hagytuk lényegében. Nagyon sok a visszatérő vendég, gombászbarát, mindig van néhány új, aki most kapcsolódik be, és látják, hogy egy olyan különleges milliója van ennek a programnak, és olyan családias, hiszen még most kezdődött ma délután, még nemrég érkezett meg a mai, mára bejelentkező utolsó vendégünk is, és már rögtön zajlanak a beszélgetések, kivel mi történt az elmúlt egy év alatt. Már megvan, hogy hányféle útvonalon fognak indulni a csapatok a szombati napon, illetve a vacsorát követően előadások zajlanak. Ma például Rimóci professzor úrtól fogunk előadást hallani, de a többi estén is, ugye Zemplén gombavilágának az átfogó kutatásáról, tehát a szakmának is helyet adunk természetesen, és itt mindenki megtalálja maga számára a fontos és különleges, kiemelendő pontot, ami miatt eljön a Zempléni Gomba Fesztiválra. Sajnos a május-júniusi hűvös, aztán asszályos időszak úgy látjuk, hogy nagyon sokat ártott a gombafonalaknak a talajban, tehát megint a spórákból kell indulnia a gombák fejlődésének, és ez meghosszabbítja azt az időszakot, hogy az esőt megfelelő hőmérsékleti körülményeket követően megjelenjenek. van remény, tehát azért már találtunk, különböző helyszínekre már kimentek a túravezetők az elmúlt egy hétben. Még nem indult be az, amit várunk, hogy így berobban majd az erdő élővilága és tele lesz gombával, de ahogy láttuk az eddigi időszakot, már fogunk azért gombákat találni, és reméljük, hogy tartogat érdekességeket számunkra idén is az erdő.
Idén a Sárospataki Karolina óvoda és bölcsőde részesült a Frajza Hungária Kft. Szociális pályázatának anyagi támogatásából. A nevelési intézmény egy kresztpályát valósít meg az óvoda udvarán. Kolesszár Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
Egy gyermekeknek kialakított kresztpályával gazdagodik a Sárospataki Karolina óvoda és bölcsőde udvara, melynek anyagi hátterét a szintén sárospataki székhelyű Frajza Hungária Kft. Biztosítja. A svájci cég minden évben meghirdeti a szociális 1% pályázatát, melynek odaítélésében a nemzetközi leányvállalatok is részt vehetnek 2023-tól. A kiírás keretei és témakörei adottak, melyre pályázatokat kell benyújtani a jelentkezőknek. A pályamunka megismerése után az elbírálás folyamatában részt vesz a cég teljes kollektívája, mondta el Varknal György ügyvezető igazgató.
A szociális intézmények fenntartható működését támogatjuk, vagy éppen erőszak és függőség megelőzését kezdeményező projekteket, vagy valamilyen testi szellemi fogyatékossággal élők integrációját, támogatását, valamint a szociálisan hátráltatott helyzetűeknek, ugye fiatalkorú vagy felnőtteknek a támogatását is a keretben tartjuk, és még ugye fontos számunkra a család és a munkahely egyenlőségét biztosító projektek is, és ugye ezek a keretek, amelyek megszabják, hogy kik pályázhatnak, és a pályázatát magát bíráljuk el a projektet. Elbírálás a pályázatoknak nagyon egyszerű, az összes kollégánk részt vesz a szavazásban, amelyben egyszerű többség dönti el, melyik pályázat fog nyerni. A menedzsmentnek csak két feladata van, az, hogy bírálja el azt, hogy a pályázat megfelel a kiírt feltételeknek, és ugye meglátogatjuk az intézményeket is, hogy az is be is biztosak legyünk, hogy meg tudják-e valósítani a projektet.
Oroszné Végső Veronika, a Sárospataki Karolina óvoda és bölcsőde főigazgatója elmondta. Egy szülő által jutott el az intézményhez a pályázat híre, melyet rövid időn belül összeállítottak és beadtak. Nagy örömükre szolgál a pozitív elbírálás, amely által egy újabb hasznos dologgal gazdagodik intézményük, a megfogalmazott cél pedig rendkívül aktuális, a gyermekek biztonságos közlekedésének kialakítása.
Támogatást azt egy szabványos gyermekbarát kresztpálya kialakítására szeretnénk fordítani, vagyis hogy fogjuk fordítani, amelyet körülbelül 300 gyermek, vagy több mint 300 gyermek fog tudni használni, köztük több mint 250 óvodás gyermek és 60 bölcsödés, de nem csak a jelenlegi gyermekek, akik jelenleg járnak az intézményünkben, hanem az is nagyon fontos, hogy igazából ez egy jövőbe fektetett, a jövő generáció fektetett támogatás. A mai gyerekek aktív résztvevője a közlekedésnek, ugye akár gyalogosként, akár biciklisként, vagy akár rolleresként is, és azért nagyon fontos, hogy már kora gyermekkorban elsajátítsák a gyermekek az alapvető közlekedési szabályokat, hogy ezt jól tudják hasznosítani, és így a pályázat lehetőséget ad arra, hogy a napi szinten beépüljön a mindennapjaikba a gyermekeknek az óvodában.
Jótékonysági tanszergyűjtő akciót szervez augusztus 22-ig a tanévkezdés kapcsán a Gyöngyösi Felsővárosi Katolikus Karitász, a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskolában. Az esemény részleteiről az oktatási intézmény főigazgatóját, Labanc Barta Bernadettet hallják.
Legjobb tudomásom szerint 2006-ban alakult meg a Felsővárosi Katolikus Karitász csoport. Az akkori plébános atya felkérte egy nagyon aranyos, nagyon lelkes nénit, Voltmut Marika nénit, aki elvállalta ezt a nemes feladatot, toborzott maga mellé emberkéket, és akkor ők elkezdték, felmérték a terepet, hogy kinek, mire, miben, mikor van, mire szüksége. És akkor innen indult el ez az egész történet, ő vezette ezt a csoportot jó pár évig, utána történt egy vezetőváltás, Gielné Krisztike vezette nagyon sokáig a csoportot, és most viszont tavasszal a Karitas életében, itt a Felsővárosi Plébánia Karitas csoportjának életében Tasi Bernadett lett a az elnökünk, a vezetőnk, úgyhogy most én őt is képviselem, és ő kért fel, hogy jöjjek és beszélgessünk erről a nemes nagyszerű kezdeményezésünkről, amivel ugye szeretnénk elindítani, ugye, hogy most a csoportunk ugye egy nagy lendülettel újra itt van, hiszen a családok életében is ugye már azért ott lebeg, hogy fú, nem sokára becsengetnek, mindjárt itt a szeptember elseje, és azért ilyenkor előkerülnek az iskolatáskák, a tornazsákok, a táncfelszerelések, a toltartók, és akkor selejtezések történnek, hogy most erre már nincs szükség, vegyünk újat, a gyermek azt mondja, hogy ő már másik toltartót szeretne, ez a táska már neki nem, ő olyat szeretne, hogy, és akkor ugye a lelkes szülők meg, akik megtehetik, természetesen ezeket a gyermeknek biztosítják, ugye, hogy tényleg nagyon szép örömteli tanévkezdésük legyen. Viszont ugye itt vannak a hátrányos helyzetű családok, ahol ez viszont nem mondható el, és azért is gondolkodtunk ezen az akción, hogy nekik is legyen öröm teli az évkezdés is, hogy ők is méltóság teljesen tudják megkezdeni a tanévet ugyanolyan felszerelésekkel, eszközökkel, mint bárki más. Iskolatáskát, tornazsákot, toltartót, írószereket, ugye a graffitceruzától a hegyezőig, a radírig, filctól, víz, festék, tempera, ecset, ragasztó, tehát mindent az égvilágon, uzsonnás dobozt esetleg, kulacsot, ami megunt már és jó állapotban van, tehát most itt nem is az a lényeg, hogy itt is minden vadonat új állapotú legyen, vagy árcímkével érkezzen, hogy ezt mi most vettük, mert ugye tényleg ami használt, de megkímélt jó állapotban van, annak is lesz helye, és annak is nagyon fognak örülni. Hál' Istennek aktívak, bár ugye ez augusztus 1-ével kezdődött, ugye ez a plakátunk is akkor jelent meg, ez a kis mozgalmunk, és egészen augusztus 22-éig tart. Hál' Istennek már kaptunk adományokat, amiket most már nagyon szépen köszönünk, illetve várjuk a magánszemélyek, esetleg cégeket is, hogyha egy csomaggéppapírra, ha egy rajzlappal, ha tényleg csak egy színes ceruza készlettel hozzá tudnak járulni, mindent nagyon örömmel veszünk és fogadunk.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Legyen öröm az iskola kezdés! Ezzel a mottóval a Katolikus Karitász 2025-ben is elindítja hagyományos, immár országosan ismert kampányát. A július 31-e és szeptember 30-a között zajló adománygyűjtés célja, hogy a rászoruló családok gyerekei ne hiányt, hanem reményt és támogatást éljenek meg az iskola kezdéskor. Egy kampányról beszélünk, de ez jóval több, mint néhány hétig tartó gyűjtés vagy figyelemfelhívás. Ez a kezdeményezés annak a hosszú és elkötelezett munkának a része, amelyet a Katolikus Karitász nap mint nap végez a gyermekekért, a családokért, azokért, akiknek az iskola kezdés nem csak izgalom, hanem küzdelem is. A kampány célja, hogy a Katolikus Karitász a beérkező adományokból a nehéz anyagi és érzelmi körülmények között élő családokat tanszerekkel, tanulást segítő és ösztönző programokkal támogassa. A 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet hozzájárulni ehhez az ügyhöz, valamint a karitász.hu oldalon online adományozásra is van lehetőség. Hálaadó érseki szentmise keretében emlékeztek meg az Egyházközségi Nővérek Társasága 90 évvel ezelőtti megalakulására Mátra Szent Imrén a Stella katolikus üdülőben. A Teodóra nővér által alapított közösség küldetése a papok szolgálata, munkájuk segítése. Ternyák Csaba egri érsek szentbeszédében kiemelte: a láthatatlan Isten a látható világban elrejti magát, de a hit segítségével képesek vagyunk a természet csodáiban is felismerni az ő jelenlétét. Nem véletlenül hozták létre annak idején az atyák itt, Magyarország egyik legmagasabb pontján a Stella üdülőt, hangsúlyozta. Mint emlékeztetett, az esztergomi főegyházmegye, a kalocsai főegyházmegye és az egri főegyházmegye alapításával jött létre a Stella. Itt szolgáltak a nővérek, akiknek karizmája, kisugárzása van. Ma azért is hálát adunk az Istennek, hogy mindig teremt új és új karizmákat, mondta az érsek. A főpásztor beszédében említést tett a napokban véget ért római ifjúsági zarándoklatról is. Elmondta, az egyház reménye azok a fiatalok, akik tovább viszik a hitnek és a reménynek a stafétáját, és átadják a következő generációknak. Ternyák Csaba egri érseket hallják.
Kedves nővérek, nagy örömmel vagyunk itt együtt ezen a hálaadó szentmisén. Arra emlékezünk, hogy az egyházközségi nővérek közössége 90 évvel ezelőtt alakult. Akkor jött létre, akkor teremtette a Szentlélek ezt a karizmát azokban a nővérekben, akik akkor felismerték, hogy az egyháznak szüksége van arra, hogy a papok szolgálatát a nővéreknek a szolgálata kiegészítse, támogassa, segítse. És akkor voltak olyan nővérek, akik összefogtak, akik elkezdték ezt a szolgálatot nehéz időkben, hiszen arra háború közelségét lehetett érezni, és aztán utána egyre nehezebb idők következtek, de mindig voltak olyan nővérek, akik hűségesen kitartottak ebben a szolgálatban. Ma különösen Teodóra nővérre emlékezünk, akit alapítóként tisztelünk, és úgy tekintünk rá. És hát azért vagyunk itt együtt a Stella üdülőben, ebben az egyházi üdülőben, itt a Mátra tetején, hogy hálával emlékezzünk azokra a nővérekre, akik hosszú éveken keresztül itt az 50-es években, 40-es évek végén itt szolgáltak ebben a házban, szolgálták azokat a paptestvéreket, akik ide jöttek pihenni, üdülni, akik itt töltötték a szabadságukat. Istennek legyen hála, hogy azóta a nővérek, ha kevesen vannak is, de hála Istennek vannak szimpatizánsaik, vannak, akik ezt a lelkiséget követik, és különböző egyházközségekben, különböző plébániákon szolgálnak és segítik a lelkipásztoroknak a munkáját.
Beszéde végén az egri érsek azt kívánta a nővéreknek, hogy alapítójukra, Teodórára emlékezve erősödjenek meg a hivatásukban, tartsanak ki azon az úton, amelyen elindultak, és adjanak példát másoknak. Gál Mária rendi tag a szentmise után elmondta, a nővérek szívügye egy áldott lépések nevű zarándokút megvalósítása a Mátrában. Azt szeretnék, hogy mindenki, aki ezen a zarándokúton imádságos szívvel jár, áldást hozzon az egyházra és a papokra. Gál Mária nővért hallják.
Hálatelt szívvel vagyunk most itt, és gondolunk Teodóra nővérre, akit a társaság alapítójának tartunk, és akinek a szívében megszületett az a gondolat, hogy egy olyan közösség éljen Magyarországon, amelyik magyar alapítású és papjainkat és egyházunkat szolgálja. Sok területen működtek a nővérek, most ezen az egyik ponton, ezen a gyönyörű természeti környezetben vagyunk, ahol az épületeknek már csak néhány köve őrzi a múltat, de a mi szívünkben tovább él az az eszme, amiért ők éltek és dolgoztak. Ezért vagyunk most itt, hogy Teodóra nővére és a régi nővéreinkre gondoljunk. Most még élő nővérek és társult tagok. És ha most nem is úgy szolgáljuk itt a Mátrában az egyházunkat, ahogy annak idején a nővérek kétkezi munkával a legnehezebb években, mi most azzal próbáljuk a szolgálatunkat kibővíteni, hogy egy zarándok utat hoztunk létre itt a Mátrában. Ennek a zarándok útnak a lépései, így is hívjuk ezt az utat, hogy áldott lépések, mert azt szeretnénk, hogy mindenki, aki ezen a zarándok úton imádságos szívvel jár, az áldást hozzon az egyházunkra, áldást hozzon a papjainkra. Aki szeretne ezen az úton végigjárni, az megtalálja ezt a azon a honlapon, ugye a mai világban már ilyen modernül kell gondolkodni, megtalálja az áldottlépések.hu oldalon, és végigjárhatja imádsággal. Azért, hogy a papjainkat, az egyházunkat, a katolikus egyházunk gyarapodását ezzel is szolgálja. Köszönjük szépen a Teodóra nővérnek a kezdő gondolatait, a szabályzatot, amit ő fogalmazott meg, és köszönjük az összes eddig nővéreinknek, akik előttünk jártak. Én az alapító nővérek közül kettőt még ismerhettem, és szeretnénk az ő gondolataikhoz, az ő életükhöz méltón továbbvinni azt a karizmát, amit ők akkor felismertek. Ezért vagyunk most itt. Szeretnénk, hogy aki erre jár, az emlékezzen a közösségre, Teodóra nővérre, és imádkozzon, mert a legtöbb, amit tehetünk, hogyha imádkozunk a papjainkért, egyházunkért, országunkért.
Ezt követően egy a rend alapításának 90. évfordulója alkalmából állított emléktáblát áldott meg Ternyák Csaba egri érsek. Az egri szeminárium ebben az évben is várja hivatástisztázó lelki gyakorlatra azokat a 14 évesnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlat mottója: szólj Uram, mert hallja a te szolgád. A hivatástisztázó lelki gyakorlat helye az egri érseki papnevelő intézet Eger Foglár út 6. Időpontja 2025. augusztus 10-e vasárnap 18 órától, augusztus 13-a szerda ebédig. A lelki gyakorlat minden jelentkező számára ingyenes. Jelentkezni a közösségi felületeken közzétett plakáton található QR kódon keresztül, vagy a spirituálisnál lehet a lucitamás76@gmail.com e-mail címen. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az egri szeminárium kispapjai és előjárói. Szeretettel várják a híveket a második Krisztusi Szeretet napjára, Torna Szent Andrásra augusztus 17-én vasárnap. Egy egész napos lelki feltöltődésre hívnak mindenkit az Árpádkori templomba, ahol 10 órakor ünnepélyes szentmisével nyitják meg a napot. A vendég az új diósgyőri Szent Imre kórus és a 60-i polifónia kórus lesz. Továbbá lesz református áhítat, szentségimádás és imádság. Délután a térségből érkező zenekarok, dalkörök is bekapcsolódnak, énekkel és imával gazdagítva a programot. A nap folyamán a Kultúrházban Mi Magyarok címmel közösségi kiállítás várja az érdeklődőket helyi alkotók műveivel. Folytatódik a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzés az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen, valamint a győri Brenner János Hittudományi Főiskolán. A vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzésen a hallgatók a megszerzett ismeretek birtokában képesek a hazai szakrális helyek Magyarország vallási értékkincsének szervezett bemutatására, vallásturisztikai foglalkozás menedzsmentjére. A képzés időtartama 2 fél év, a jelentkezési határidő augusztus 23-a. Budapesten a Mária Remeteik egy templom parkjában augusztus 30-án 10 órától ismét megrendezik a Szeretett Láng Fesztivált. A találkozó kiemelt vendége idén az argentin Justo Lufeudo atya, a legszentebb oltári szentség misszionáriusai rend egyik alapítója. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa Simon Dávid atya lesz, aki humiliájában szintén az eukarisztiát állítja középpontba, hiszen ahogy a Szeretett Láng lelki naplójában olvassuk, a szentmise áldozaton való részvétel a legnagyobb mértékben fokozza a sátán megvakítását. Kovács Zoltán mariológus egy nehéz témát fog közérthetően megvilágítani, a Szent Szűz kegyelem közvetítő szerepét. A gyógyító szentségimádást Varga János szerzetes vezeti, aki 20 évig szolgált misszionáriusként Argentína őserdőiben, és a föld túloldalán ismerte meg a hazánkból elindult Szeretett Láng lelkiséget. A zenei szolgálatot az Eukariszt együttes 10 éves fiataljai végzik. cigánypasztorációs lelki gyakorlatot tartanak augusztus végén Gyöngyösön. A szervezők nagy szeretettel hívják és várják az érdeklődőket a 7. országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatra augusztus 23-án és 24-én Gyöngyösre. A férőhelyek száma korlátozott, ezért javasolják a mielőbbi jelentkezést. A jelentkezési határidő augusztus 17-e. A reménység éve a Szent Év különleges kegyelmi és bűnbánati időt jelent számunkra. Fontos a megújulás, hogy egyre mélyebben meggyökerezzünk Krisztusban és abban, hogy benne és általa valóban új emberek lehetünk. Az elmélkedéseket Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök fogja tartani. Jelen lesz Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős tagja. A záró szentmisét pedig Ternyák Csaba egriérsek celebrálja. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Fekete Gábor, Kriston Tamás, Koleszár Krisztián és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is szép hétvégét, jó pihenést kívánok, viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
régió sportja.
Az orosz Vladislav Kulesov a DVTK jegesmedvék jégkorong csapatától a magyar bajnoki ezüstérmes Deachhoz igazolt. Szeptemberben alapkőletételre kerülhet sor, elkezdődhet Sárospatak új tanúszodájának építése. Az elmúlt hónapokban felkészült az idei főszezonra a sátoraljaújhelyi Zemplén kalandpark. Pap László debreceni polgármester pozitív jövőképet vizionál a Lokival kapcsolatban. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Az orosz Vladislav Kulesov a DVTK jegesmedvék jégkorong csapatától a magyar bajnoki ezüstérmes Deachhoz igazolt. A debreceni klub honlapján közölte, hogy a csatár 3 szezont követően visszatér Miskolcról. A 27 éves Kulesov 2018 és 22 között már játszott a Deachban. Az előző idényben az alapszakaszban 34 találkozón 5 gólt ütött és 10 gólpasszt adott az orosz a DVTK színeiben. Szeptemberben alapkőletételre kerülhet sor, elkezdődhet Sárospatak új tanúszodájának építése. Bár az eredeti tervek szerint a református kollégium lett volna az építtető, forráshiány miatt nem valósult meg a beruházás. Most a Tokaj-Hegyalja Egyetemmel karöltve kezdik el az építkezést. Koleszár Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
Mint már azt korábban hallhatták, nagy arculati változás zajlik a Tokaj-Hegyalja Egyetem körül. Jelenleg a főépület, az úgynevezett Lechner épület felújítása zajlik, illetve fejeződik be. Az egyetemet fenntartó alapítvány a közelmúltban mutatta be terveit arra vonatkozólag, milyen beruházások várhatóak az elkövetkezendő években. Egy új kampusz épület építését tervezik, parkosítással, kiszolgáló épületekkel, parkolókkal, amely egy teljesen új képet fog adni a belvárosnak. A beruházás ütemről ütemre készülne el, melynek részét képezi egy tanúszoda megépítése is. Erről az elmúlt években már többször hírt adtunk, bár akkor a tanúszoda építése kapcsán a Sárospataki Református Kollégium intézménye került megnevezésre. Többször elhangzott már, hogy megvannak az építési tervek, megvan a hely, a nagymúltú iskolakert egy szegletében, de valamiért mégsem kezdődött el a beruházás. A pontot az íre az egyetem bővítkezése rakta fel, hiszen a tervek között nekik is szerepelt egy tanúszoda építése. Így most közös erővel a tervek birtokában elindulhat a beruházás, mondta el Váberer György, az egyetem alapítványának kuratóriumi elnöke.
Elkészült a főépület, össze fogjuk átadni, a Lechner épület, gyönyörűen fel van újítva. A kampusznak a tovább bővítése el fog kezdődni a következő évben, és még különböző sportlétesítményeket is fogunk építeni. Sárospatakon nagyon hiányzik egy uszoda, mint iskolavárosnak, és ezért úgy gondoltuk, hogy az egyetem építsen egy uszodát az egyetemistáknak, a gimnáziumnak és a városi lakóknak egyaránt.
Nagyballó Csaba, a református gimnázium igazgatója örömét fejezte ki az együttműködésért. Mint elmondta, az új létesítmény nagyban hozzájárul majd a diákok mindennapi testneveléséhez és azon belül is az úszás oktatáshoz. A közelség miatt több időt tölthetnek majd a diákok a vízben, és egyéb terveik is vannak az új tanúszoda kapcsán.
Sárospataki Református Kollégium gimnáziumáért alapítvány készítette ennek a jogerős engedélyes tervét, a kiviteli terveket, a területen lévő építménynek a bontási engedélyét is megszerezte, és hát nyilván elsősorban a cél az volt, hogy a Pataki Kollégium diákjai és a polgárai azok ezt igénybe tudják venni a mindennapos testnevelés alkalmával, valamint úszó és vízilabda szakosztály működtetése is a szándékunkban állt.
Az elmúlt hónapokban felkészült az idei főszezonra a sátoraljaújhelyi Zemplén kalandpark. A szabadidős létesítmény új vezetője, Mogyorós Judit, sikerrel tekint vissza a tavaszi hosszú hétvégékre, valamint igyekszik a nyári programok mellett folytatni a létesítmény biztonságtechnikai és infrastruktúrális fejlesztését is.
A húsvét az egyenlő volt egy sokkal, iszonyatos mennyiségű ember, tehát tudjuk azt, hogy az ország valamennyi turisztikai attrakcióját ilyenkor megrohanják az emberek. Nálunk is hatalmas roham volt, nyilván Murphy törvénye szerint, ami elromolhat, minden elromlott, tehát hogy dupla munka volt, mindenki dolgozott, mindenki, akinek amúgy szabadnapja lett volna, vagy nem volt ügyeletes, vagy valami, nagyon jó bevételt generáltunk. A pünkösd az már egy kicsit gyengébb, nem csak nálunk, hiszen megnyitnak a strandok, és oszlik az embertömeg, tehát kevesebben voltak nálunk pünköskor, de nagyon jó bevételünk volt. Elvégeztünk minden olyan biztonsági ellenőrzést, minőségbiztosítást, amelyek az emberek egészségét szolgálják, meg biztonságos igénybevételt szolgálják. Megtörtént minden olyan eszköznek a megtisztítása, szervize, amelyet ritkábban használunk. Nem teljesen ide kapcsolódik, de megkezdődött az online rendszer kiépítése. Ehhez a wifi hálózatunkat bővíteni kell, tehát a háttérben megy egy ilyen műszaki felújítás is. Ez sajnos néha wifi problémákat okoz nálunk. Olyankor van egy kisebb probléma a kártyafizetéssel, de igyekszünk néhány perc alatt megoldani, illetve ezeket a munkákat nyitvatartási időn kívül elvégezni, de nem mindent tudunk sajnos a kapcsolatok miatt. Futóversenyek, kerékpárversenyek fogják még a nyári programokat szélesíteni, jön a libegők éjszakája, fogunk bobok éjszakáját rendezni, tehát éjszakai bobozást, lesz olyan napunk a hídon, amikor tovább fogunk nyitva tartani, ezt a szigorú biztonsági előírások betartásával.
Aki hűsölni akar Sátoraljaújhelyen, annak tökéletes választás a város felújított és újra nyitott városi úszodája. Bár az úszócsapatok edzései folyamatosak, emellett igyekeznek mindig szabad vízfelületet biztosítani a közönség számára is, mondta Erdei János, a létesítmény vezetője.
Rengeteg gyerek lesz, de ez csak a 9-től délután 4-ig intervallumot érinti, viszont az önkormányzat határozottan kikötötte, hogy mindig biztosítjuk a fürdőközönségnek a helyet, tehát a létszámtól és a vendégek számától függően mindig szorítunk annyi helyet, hogy itt aki napközben tud lejönni, azt továbbra is tudja használni. A medencéket ugyanakkor hétvégén viszont teljesen csak a közönségé mindkét medence. Továbbra is várjuk a bérleteseket, az úszó bérleteseket, akik fanatikusan járnak egész évben továbbra is a reggeli úszásokra, de oda csak a bérletesek tudnak bejönni, mert a pénztár az 8 órakor nyit. Így tehát este 8 órakor lesz most a zárás, mert már nincsenek esti edzések, és a hétvégén is 8 órától este 8 óráig várjuk a hűsölni vágyókat.
Pap László, debreceni polgármester pozitív jövőképet vizionál a Lokival kapcsolatban. Úgy fogalmazott, az egyik szeme mindig a DVS szín van, szurkolóként és az önkormányzat vezetőjeként, tulajdonosi képviselőként is részt vesz ebben a munkában.
Nyugodtan mondhatom, fogalmazhatok úgy, hogy az egyik szemem mindig a DVS-cén van, tehát egyrészt szurkolóként is, másrészt meg mint önkormányzat vezetőjeként is, tulajdonosi képviselőként is részt veszek ebben a munkában. Volt egy találkozónk az elmúlt hetekben a teljes spanyol tímmel a Városházán. Zajlottak azok az egyeztetések, amelyek a spanyol szerepvállalás növelésére vonatkoztak. A korábbi többségi tulajdonos a részvényeinek egy jelentős részét értékesíti a spanyol befektetők számára. Elsősorban a szakmai munkáról, ha beszélhetek, akkor azt mondom, hogy egy egészen új szemlélet jelenik meg a klub irányításában. Az új spanyol edzői tím már a La Ligában megszerzett tapasztalatok alapján állítja össze a 25-26-os bajnoki idény szerkezetét, játékosait, és abszolút szakmai döntések születnek. A polgármester nem szól bele, sem az igazolás politikába, sem az edzői döntésekbe természetesen. Ezt már akkor világosá tettem, amikor 2020-ban a csapat kiesett az NB1-ből, és oda kellett szorosan mellé állni, és fölkarolni és támogatni a visszajutásban. de a sportszakmai döntéseket azokat nem mi hozzuk. Viszont én azt látom, hogy a Loki pénzügyi-gazdasági ügyei konszolidációja az nagyon jó úton halad, és nagyon remélem, hogy ez a bajnoki idény hát mondjuk kevésbé lesz annyira izgalmas, mint az előző, tehát ott a bajnokság vége előtti két hónapban volt néhány álmatlan éjszakám, hogy vajon hogy zárjuk ezt a szezont. Nem akartam átélni még egyszer azt, amit 2020-ban átéltem a csapat kiesésével, és hát nagyon örülök annak, hogy esélyt kaptunk arra, hogy az első osztályban maradva elkezdjünk építkezni, és én azt látom a spanyolok hozzáállásán, a spanyol szakemberek és a tulajdonosi kör hozzáállásán, hogy nagyon pozitívan állnak a Loki fejlődésének folyamatához. Ugye egy 5 csapatból álló rendszert hoznak létre, amelynek van egy brazil és van egy debreceni végpontja. Ez a két pont egyébként a két fejlesztési pólusa ennek az együttműködésnek, ennek a rendszernek, amiből az következik, hogy nem csak az első csapat, hanem az akadémia is komoly szakmai támogatást kaphat ebben az együttműködésben, és az az egyik legfontosabb üzenet számomra, hogy nem csak az első csapatra koncentrálnak, hanem folyamatosan figyelemmel kísérik az akadémiai képzéseket, annál is inkább, mert a Loki edzője, vezetője, szakmai vezetője egy olyan munkakört cserélt fel a debreceni edzői pozícióra, amelyben Spanyolországban egy nagyon komoly akadémiai munkát végzett, és ért el komoly eredményeket a spanyol bajnokságban.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugár.